A fintech világa blockchain percekbe ma Kajun Dániellel ebben a rovatban egy nagyon érdekes témával jövünk, amelynek hát ha címet kellene adni, akkor a digitális jegybank pénzek a világban lehetne. Hol működik, hol van pilóta már a csőben, és hol tervezik, hogy neki látnak ennek az új világnak.
Hát igen, a mai adásra egy digitális jegybank pénztérképpel készültünk. Az Atlantic Council adatai szerint közel 90 ország folytat aktív kutatást digitális jegybank pénzek bevezetését illetően. Ezek az országok a globális GDP 90%-ához járulnak hozzá, így
kimondhatjuk. Az a 92?
Hát közel 90 ország, globális GDP 90%-a. Kimondhatjuk, hogy a digitális jegybank pénzek az egyik legnagyobb blockchainhez köthető trendet jelentik. Itt megint kiemelném, hogy ugye csak köthető a blockchainhez, ugyanis a digitális jegybankpénzek jellemzően a blockchainre épülő kriptovaluták sikereiből, valamint a technológia egyes elemeiből is inspirálódnak, de nem feltétlenül használják fel magát a blockchaint. Az Atlantic Council a digitális jegybankpénzek alakulását követő felületén jelenleg 9 országról mondja azt, hogy élesben is bevezette digitális valutáját. Ezek a Bahama-szigetek, Nigéria, valamint 7 további Karib-szigeteki ország.
Tehát igen, hogyha valaki a cruising shipekkel járja ezeket, ezt a vidéket, Miami-ból indulva, akkor elvileg már ugye találkozhat ezzel. De akkor menjünk, ugorjunk vissza, a legnagyobb ezek közül, a legérdekesebb az afrikai ország, a jelentős olajkészletekkel bíró Nigéria, ahol már éresben is van. Mi lehetett szerinted az oka annak, hogy ők már ezen gondolkodtak? Tehát, hogy átléptek egy csomó generációs lépést, pénzügyi generációs lépést, és egyből mondjuk a leginnovatívabb verzióval jöttek elő.
Két fontos tényezőt kell itt figyelembe venni. Az egyik az a bankolatlan arány a lakosság környékében.
Magyarul, hogy nem rendelkeznek bankszámlával.
Igen, a lakosság jelentős része nem rendelkezik bankszámlával, a hagyományos banki rendszeren kívül találhatók. Viszont emellett nagyon magas a mobiltelefonos penetrációs arány, ami azt jelenti, hogy a lakosság nagyon nagy részének van okostelefonja, mobiltelefonja. Ezt a problémát, ezt a kétoldalú problémát, hogy kevés a bankszámla, sok a telefon, úgy oldották meg, hogy úgymond a bankszámlát viszik a telefonra. A digitális jegybankpénzhez egy állami alkalmazást kötöttek, amelyen keresztül el lehet költeni a valuta digitális megfelelőjét, egy az egyben való megfelelőjét, és így telefonnal tudnak fizetni az emberek, azzal tudják helyettesíteni mondjuk a bankszámlás utalást, vagy adott esetben a bankkártyás fizetést.
Én picit utána olvastam, de tényleg csak amennyi időm volt, hogy a technológiát ki hát fejlesztette és tette hozzá ez az ügyhöz, ez egy brit cég, egy nem is olyan kicsi technológia fejlesztéssel foglalkozó cég. Tehát nem önmaguk a nigériaiak jöttek rá arra, hogy hogyan miképpen, hanem nekem úgy tűnik, mintha ez az ország bevállalta volna azt, hogy akkor ők rápróbálnak arra, hogy hogyan működhet ez.
Mindenképpen kellett egy ilyen vállalás, és igen, ez egy jó észrevétel, tehát a digitális jegybankpénzek fejlesztését általában más technológiai vállalatok segítik. Tehát itt találkozik az állami, meg a privát szféra is, annak ellenére, hogy mondjuk a pénzügyi területen pont a privát szférától vesz el, vagy nekik biztosít versenyt az állami szféra azzal, hogy a kezébe veszi mondjuk az ilyen fizetési megoldásokat. Sok pénzügyi szereplő, mondjuk a nagy kártyakibocsátók, akiket ismerünk, ezért is tartanak egyrészt a digitális jegybankpénzektől, vagy ezért próbálnak valamilyen szinten belopakodni, vagy beszorítani magukat a digitális jegybankpénz folyamatokba, hogy ott legyen nekik a jövőben szerepük. De ha már technológiai megoldásokról beszélünk, technológiának vannak pozitív, meg vannak negatív oldala is, amellett, hogy vannak már működő projektek, vannak olyanok is, amelyek becsődöltek. Itt Ecuadort említeném meg, ahol 2014 és 2018 között volt aktív digitális jegybankpénz program, viszont az alacsony kihasználtság miatt a lakosság nem igazán vette igénybe ezt a szolgáltatást, tehát egyrészt emiatt, és másrészt amiatt, mert magasak voltak a költségek vélhetően, az ecuadori kormány úgy döntött, hogy abba hagyja a digitális jegybankpénz programját. Mellettük még olyan országok, ahol egyszer elkezdtek kutatni a terület iránt, de azóta már azt abba hagyták, Finnország, Dánia és Egyiptom is a nagyobb országok közül. Finnországot azért érdemes megemlíteni, mert ők a 90-es években még blockchain technológia mainstream-i válása előtt foglalkoztak ezzel, és akkor jött ki nekik az a számítás, hogy nem igazán éri meg digitális jegybankpénzszerű valutát fenntartaniuk.
Akkor nem érte meg, tegyük hozzá, mert az, hogy havonta változnak a technológiák és egyszerűsödnek, gyorsulnak, az szerintem nem egy ilyen hibás következtetés. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy itt van egy kis kor és társadalmi, korfa és társadalmi szakadék is, hiszen ha a 2000 után születettekre, vagy főleg a 2010 után születettekre gondolunk, akik majd lassan-lassan beleérnek a banki szolgáltatások által elért társadalmi generációk korába, akkor nekik már szerintem ez kézenfekvő megoldás lehet, hiszen lényegében a teljes életüket digitálisban élik, már hogyha arra gondolunk, hogy ügyfélkaputól kezdve, ahol az ügyeket intézik a bankoláson keresztül, tehát nekik ez mondás. Azonban a 2000 előtt születetteknek, akiket mondjuk digitális nomádnak szoktak hívni, hát bizony tanulás lesz, vagy kellene, hogy legyen, vagy egy edukációs folyamat, egyáltalán hozzá merjenek-e érni egy ilyen szolgáltatáshoz.
Igen, és jó, hogy említetted a kort, mert ezt vissza tudjuk vezetni Nigériához is. Tehát Afrikában jellemzően fiatalabbak a társadalmak, fiatalabbak a lakosságok, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben igénybe tudják venni a technológiát, könnyebben be tudják építeni ezt az életmódjukba és a mindennapjaikba is.
Beszéljünk Kínáról.
Kína 2019 vége fele kezdte el gyakorlati kísérleteit a saját fejlesztésű digitális jegybankpénzével. Már 11 városban és tartományban is használhatták a lakosok a digitális yuant vagy renminbit.
Renminbi.
Többek közt a pekingi téli olimpián is lehetett használni ezt, más országok sportoló is hozzáférhettek ehhez. Úgy kell elképzelni, hogy van ez a digitális valuta, és ezt egy mobil alkalmazáson keresztül lehet elérni, azon keresztül lehet vele fizetni. Ott vagy tervben van, vagy már meg is valósult az, hogy online és offline is lehessen fizetni, tehát az online fizetés az internetes kapcsolaton keresztül van. Az offline pedig hasonló logikán, mint mondjuk az okostelefonoknál, meg az okos készülékeknél, mondjuk okosóráknál való fizetésnél NFC chipet használnak, és így lehet a terminálnál fizetni vele. Amellett, hogy bevezették már 11 városban és tartományban, csak 2021 második felében 8 milliárd dollárnyi tranzakciót dolgoztak fel ezzel a digitális valutával Kínában. Szóval úgy mondhatjuk, hogy a kezdeti szakaszban viszonylag sikeres ez a projekt, sikeres ez a vállalás a kormány részéről. Nyilvánvalóan vannak kritikus hangok az országon kívülről, hogy ez valamilyen szinten sérti a magánélethez való jogot, de Kínában úgy ítélték meg, hogy a pozitívumok túlszárnyalják a negatívumokat.
Azt is olvastam, ezen a térképen, amelyet hol érhet el, aki szeretné. Csak a linket mondjuk meg, mert simán elképzelhető, hogy az adást hallgatva másnak is kedve szottyan egy kicsit átnézni, hogy hogyan, hol tart.
Hát két térképet is tudok ajánlani. Az egyik az Atlantic Council-nak a weboldalán, tehát Atlantic Council weboldalán elérhető egy térkép. Mellette pedig a cbdctracker.org, tehát cbdctracker.org weboldal. Itt mindenki megnézheti kedvére, hogy a világon hogy alakulnak ezek a digitális jegybankpénz projektek.
A következő, arról tudunk-e, hogy Magyarországon a magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank folytatta bármiféle gondolkodást ez ügyben?
Igazán közel áll hozzájuk a téma. A Magyar Nemzeti Bank már több digitális jegybankpénzről szóló tanulmányt is publikált. Szorosan figyelik más országok projektjeinek az alakulását is. Egy tavaly nyári kerekasztal beszélgetésen a digitális jegybankpénzek előnyei mellett szó esett arról is, hogy a sok előny mellett sok kérdés is van még, ezért nem tudok én pontosan aktív kutatás vagy fejlesztésről, de olyan kérdések merültek fel ott a kerekasztal beszélgetésen, mint hogy a pénzt kik érhetik el, kötelező elfogadni a boltokban, kik használhatják igazából, és hogy a Nemzeti Bank kezelje a számla egyenlegeket, egyfajta kép felváltva a kereskedelmi bankokat. Tehát sok a kérdés még mindenképpen, ezért is folynak mindenhol ezek a kutatások, és az EU-n belül is. Tehát az EU-n belül sem jutottak konszenzusra, abban, hogy hogyan is kéne csinálni, de azt már eldöntötték, hogy muszáj csinálni. 2023 elejére elő szeretnének terjeszteni egy digitális euróról szóló törvényjavaslatot. Amint ez megtörténik, hátra van még a jogalkotási folyamat, és a törvényjavaslat jogszabályá válása is, de legkorábban 2025-ben lehetne kész egy digitális euró. A folyamat fő támogatói Franciaország és Németország, így fokozottan komolyan kell venni a digitális euró törekvéseket. Az egyik két legnagyobb gazdaságról beszélünk, és még érdekességképp meg lehet említeni, hogy Olaf Scholz, a jelenlegi német kancellár, korábban ugye pénzügyminiszter volt, és akkoriban támogatásáról biztosította a digitális eurót, ezért több mint valószínű, hogy láthatunk majd a következő években egy ilyen digitális valutát.
Neked, mint szakértőnek mi a véleményed?
Szerintem a digitális jegybankpénzeknek nagyon sok előnye van, amit a legutóbbi erről szóló adásunkban is kifejtettünk, de a nagyon nagy potenciál van például a gazdaság serkentő lépésekben, amiket digitális jegybankpénzekkel el lehet érni. Tehát gazdaság serkentő alatt arra gondolok, hogyha például gazdaság kicsit meginok, akkor be lehet vezetni olyan megoldásokat, hogy az emberek számláit nem készpénzzel vagy készpénztámogatással töltik fel az államok, hanem egyenesen digitális jegybankpénz egyenlegeket töltenek fel, amiket akár hozzáköthetnek ahhoz, hogy milyen vállalkozásoknál lehet elkölteni őket. Tegyük fel, hogyha szeretnénk felélénkíteni a magyar kiskereskedelmet, a magyar kisvállalkozásokat, akkor ezt meg lehetne oldani papíron, hogy csak náluk lehessen elkölteni mondjuk havi szinten 10 000 forintot, és ezzel is élénkítve a gazdaságot. Nyilvánvalóan vannak olyan közgazdasági szempontok is, amely szerint nem kellene korlátozni a pénz felhasználását, de adott esetben ez lehet az optimális mód arra, vagy egyesek szerint vélt optimális mód arra, hogy segítsük a lakosságot és ezzel a gazdaságot.
Szerintem végszónak ez tökéletes. A fintech világa blockchain percek mai rovatának itt a vége. Folytatjuk. Kajom Dánielnek köszönöm szépen, hogy ma is eljött, és nagyon szép napot kívánunk neked.
Szép napot, köszönöm szépen.
A fintech világa blockchain percek mai adásában is Kajom Dániel volt a mi értő segéderünk. Jövő héten is itt lesz velünk, ez egészen biztos, úgyhogy folytatódik a Special Edition Larry Rose zenekara, a 80-as években volt nagyon elismert, jazz következik, sőt énekelni is fognak benne, Larry Rose és az ő zenekara, a